Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora. A stúdióban itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Sziasztok, köszöntök mindenkit, ünnepi műsor, szinte ünnepi.
Valamint itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Szervusz Viktor, szervusz Bence, és üdvözlöm a hallgatókat.
És azért mondta Bence azt, hogy ünnepi műsor, mert hogy ez a reklámosok karácsonya, vagy reklámos új év, ugyanis a Super Bowl reklámokról fogunk beszélgetni. Szám szerint 66 ilyen reklám készült, amit ott helyszínen levetítettek, viszont ebből mi 9-et fogunk kivesézni. Nyilván nehéz választani, tehát 20 percbe belesűríteni 66 reklámot nem fogunk. De mi volt a vezérelv, srácok?
Szerintem az, hogy mi az, ami tanulságos. Pont ezért majd hallani fogjátok, hogy fogunk beszélni olyanról is, amit valószínűleg azért így elrontottak, vagy legalábbis nem volt elég gondolkodás mögötte, és nem lett igazán jó.
Vagy túl nagy gondolkodás volt mögötte, mert ez szokott még a tett halála lenni.
Ugye? Igen. Vagy pedig valamilyen trendre, reklámkészítési fogásra rávilágít, tehát így próbáltunk tanulságosakat összeszedni.
Vagy egyszerűen csak jó. Ugye azt kell tudni, hogy ez kb. A világ legnagyobb televíziós eseménye, csak hogy néhány számot bedobjunk, idén például 127 millió amerikai ember nézte ezt élőben azon a vasárnap estén február 9-én, ezek közül kb. 14 millió egyébként streamingen, és ami még fontos reklámos szempontból, hogy ez elképesztő összegekért kelnek ezek a reklámok, tehát azért is vizsgáljuk meg azt, hogy mire költ el egy cég, azon kívül, hogy ma meglátjuk például sztárok szerepeltetésével, hogy mennyibe kerül elkészíteni a reklámot, de hogy elhelyezni is kb. 4 millió dollár egy ilyen spotot, de voltak 8 milliós helyek is például ugye a fontosabb mérkőzés elemeknél, és csak annyit szeretnék mondani, hogy a sugárzó Fox csatorna 700 millió dollárt keresett ezzel a reklám blokkal, ami átszámítva 269 milliárd forint. Tehát gondoljátok ezt így el, hogy itt ez egy mennyire fókuszált reklámos esemény.
Hát van mit félretenniük.
4-8 millió dollár, csak még egyszer elmondom, azért, hogy az amerikai fociliga döntő mérkőzésének a reklám helyeibe beférjen egy spot, ami a tévékbe valószínűleg akkor megy le azzal az alkalommal. Nyilván így a manapság azért ezek a spotok úgy tovább élnek az interneten, YouTube-on, közösségi médiában.
De a tévé
sőt,
nem
tovább is tovább. Éltetik őket. Mm. Erre is látunk majd példát.
Például mi. Na jó, menjünk akkor rá az elsőre. A Mountain Dew üdítő ital összeállt Seal-lel, és hát Seal nevét használva, ugye Seal magyarul fóka, egy nagyon furcsa szójátékra felülve, egy nagyon furcsa, szürreális történetet varázsoltak ide. Az igazság az, hogy először ugye az jut eszembe, hogy a Seal-t én így sajnáltam, és aztán rájöttem, hogy olyan profin tudják ezeket a reklámokat utána végül az öniróniával, meg a szép képekkel ellensúlyozni, hogy utána valahogy mégse sajnálom, hanem azt mondom, hogy hát igen, a weirdo az weirdo, álljon bele, hogy weirdo lesz.
Szerintem ez egy jutalomjáték volt neki, tehát hogy...
Ez pont nem jutott eszembe.
Elővették egy 20 éves slágerét, és azt gyakorlatilag félig meddig a mémesedés útján elindították, csak azzal, hogy így a szöveget Kiss from a Rose, azt átírták Kiss from a Lime-ra, mert hogy az üdítőitalnak lime íze van, és annyit tennék még hozzá, hogy összesen ennyi a termékkapcsolódás ebbe a spotba. A spot többi része az csak az agyamat eldobom, mindent bevetek azért, hogy szórakoztassalak, és emlékezzél a márkámra. Picikét olyan ez a spot egyébként szerintem, amiben ugye az történik, hogy a főszereplő egy fantázia világba huppan, éneklő, szilfejű fókával, és egy ilyen egész szürreális őrület történik, de hogy ennek az egésznek ez a célja, és kb. Itt igazából az egész műsornak az egyik fő puskaporát ellővi már ez a spot, hogy szórakoztat, van benne híresség, van benne egy valamilyen kulturális kapcsolódás.
De érted, a szórakoztatás mellett nagyon fontos, amit mondta, egy szürreális, hogy azért ez az eldobod az agyat faktor, ez nem az első, aminél ez elő fog kerülni. Szóval szerintem egy visszatérő eleme a Super Bowl reklámoknak, hogy valami olyan fajta, wow, ilyet még nem, ezt nem tudtam volna elképzelni eddig, típusú érzést adjon. Mm.
És azért azt is látni kell, hogy igazából egy gyenge szóvicre rakták rá ezt a spotot.
Ezt az erős vizuált, igen.
Igen, kettő gyenge szóvicre, egy dalszöveg átírása, illetve arra, hogy van egy előadó Amerikában, akinek a nevét lefordítjuk magyarra, az Fóka.
Menjünk is rá a következőre, az én kedvencemre, személyes kedvencemre, a Squarespace reklámjára, ami egészen csavaros módon egy másik korba repít bennünket, ahol az újság az egy laptop, és akkor igazából Apple laptopokat dobál be az újságos fiú a telkekre, és hát jó nagyokat koppan, meg
betöri. Szórólapos fiú ráadásul.
Vagy szórólapos fiú, igen. És akkor betöri az ablakot, iszonyatosan szürreális.
Tegyük hozzá, hogy a Squarespace az alapvetően egy nagyon basic dolog, egy Wix jellegű weboldal készítő szolgáltatás.
Igen, és én nem láttam még olyan reklámot, ami ilyen szolgáltatáshoz készült volna.
Itt a reklámnál majd szerintem mindjárt eltérünk arra, és majd biztos Bence fog ebben bennünket segíteni, hogy kb. Ez egy ilyen KKV-szektornak szól dolog, hiszen kinek kellhet így 2025-ben honlapot készítenie, még úgyis, hogy ugye millió szociális csatorna áll rendelkezésre. De ami nekem ebben érdekes, és ugye ez egy sorozat, de itt a maga a Super Bowl-os, ha jól gondolom, a fő reklám az volt, amikor, és ez a hírértéke is egyben, amit én már korábban olvastam valamelyik social folyamban, valamelyik filmes magazinban, hogy Barry Keoghan újra összeáll a Sziget szellemében szereplő Samárral, ugyanis ez az ő Samara volt, és együtt ugye a Samárnak elkészíti a Donkey Actor, tehát a színész Samár honlapot.
Lekattintottátok a weboldalt?
Igen, és működik is nagyon jó. Tehát hazar, én mindig szeretem megnézni, hogy tényleg megcsináltak és megcsináltak. És ez arról szól, hogy leül vele és a kocsmában, és akkor így elkészíti neki a honlapját, mert neki is kell, hiszen tök sok filmben játszott, referencia, portfólió, meg minden.
Árak is vannak.
És ugye itt ez az érdekes nekem, én ezt szeretem a reklámokban, hogyha az van, hogy látom ezt a Daily Mail-es hírt, hogy Barry Keoghan újra együtt szerepel. Tehát van egy olyan backstory-a, amitől az egész, az már, hogy most milyen a reklám, jó, de hogy engem ez nagyon feldobott ebben, hogy igen, ez teljesen kerettörténet, hír, bulvár benne van, és hogy mondom, ez is egy olyan volt, ami megelőzte a Super Bowl-t, mert sajátossága ezeknek a reklámoknak, hogy tényleg önálló életet élnek.
Legfőképpen azért térjünk vissza még egy pillanatra ahhoz, hogy elkészült létező honlapot csináltak ott a kocsmában a Samár és a főszereplő, mert említettük azt, hogy egyre több olyan Super Bowl kampány van, amik tovább akar élni az egyetlen híres, nagy, drága sugárzás után, és ez erre példa. Nekem nagyon tetszett, hogy hogyan ragadták meg azt az üzenetet, hogy mindenkinek kell egy website, ugye ez a spot arról szól, hogy mindenkinek kell egy website, még egy olyan teljesen távoli, Isten háta mögötti közösségben a kocsmárosnak, a krumpliföldön dolgozó földművesnek, mindenkinek kell egy website, és ez így néz ki, hogy egy autentikus ruhában, autentikus szamáron szamaragoló főszereplő az laptopokat elkészült honlapokkal haigál, mint hogyha azok szórólapok lennének, és ez fantasztikus, hogy így össze lehetett mosni a régi kort azért, hogy elmondjanak egy viszonylag modern üzenetet.
Menjünk rá a Coors Light hétfői sörre keszére. Szintén egy szürreális világba visz bennünket el, ez pedig a lajhárok világa.
Igen, de itt szerencsére nem annyira szürreális, mert metafora, tehát nagyon-nagyon hamar meg lehet érteni azt, hogy itt a lajhárok azok gyakorlatilag mi vagyunk. Azokon a hétfő reggeleken, amikor egy kimerítő hétvége után térünk vissza a munkavilágába.
És itt nagyon érdekes ez az elhelyezés, tehát ugye ez egy vasárnap éjszaka, illetve vasárnap késő este zajló esemény, amelynek van egy hétfői másnapja a legtöbb amerikai ember esetében. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ők jöttek ki ezzel a másnap hétfőre szóló sörrel, mert ugye itt arról van szó, hogy van egy ilyen a nehéz hétfőkre egy külön sörös rekesz, amit egyébként meg lehet, nagyon komplex ökoszisztéma, meg lehet nyerni, hogyha játszol, akkor 52 héten keresztül mindig kapsz hétfőre egy ilyen rekeszt. Van ott egy ilyen meditáció hétfőre, erre, ami konkrétan úgy indul, hogy ugye sziasztok, tegnap megnéztétek, vagy győzött a kedvencetek, vagy nem. Tehát minden be volt állítva arra az időpontra, tehát elképesztő jól ennek a timingja, a kitalálása, hogy ez hogy fókuszál erre az eseményre.
És még egy kitalálás van benne, hogy van angolul ez a kifejezés, hogy case of the Monday. Ez kb. Ahhoz hasonló, mint amikor magyarul viccesen mondjuk a gyerekeiknek, hogy scolitis undoritis, azaz azért nem, az érzed betegnek magadat, mert nem akarsz suliba menni. A case of Monday az meg azt a betegség tünetet szokták így megnevezni.
Hétfő, viccesen, mint betegség.
Hétfő, mint betegség, igen. De ugye case az ugye lehet ez a rekesz, a doboz.
A második kedvenc spotom, a Michelob Ultra sörnek a spotjában feltűnik Willem Dafoe, Catherine O'Hara főszereplőként, ők játszanak le mindenkit. Mi ez a játék? Tenisz, nem tenisz?
Pickleball.
Én sem tudtam.
Ez a játék, ami az elmúlt években az USA-ban annyira felfutott, tehát ez egy picit így a squasht és a teniszt is kiváltotta, sőt azt hiszem voltak arról cikkek San Francisco 1-es negyedében, hogy ez ugye ez egy kemény ütős játék, hogy annyira hangosan pattog, hogy bizonyos környékeken már zavaró a sok-sok püköből játékos, de ez egy ilyen first world problem egyébként.
Ezt a tollaslabdázás és a fallabda a szerelem gyerekének elképzelni.
Igen. Szóval ez a spot, ez abszolút fölmerül a kérdés, hogy hogyan kerül a sporthoz a sör, de hát ezt már milliószor láttuk, hogy
én azért kapcsolódnak. Én sokáig azt hittem, hogy azért kapcsolódik, mert hogy ez alkoholmentes sör. És akkor hogy az igazából nem, megvan a sör ízért, ugyanolyan kék, mint a...
Nem, ez a jutalomsör. Ez az a sör, amit ugye így megiszol, miután megnyerted a meccset. Hmm. Így. Nekem is nagyon fura volt, hogy sportolnak és sör, de aztán kiderül, hogy igazából
igen, mert ott kezdődik.
A főszereplők egy páros, akik arra vannak ráállva, ha valahol Michelob Ultrát szimatolnak, konkrétan van szimatolós jelenet, amikor így a levegőből érzi meg a Michelob Ultrának az illatát, a főszereplő valahol azért Michelob Ultrát szimatolnak, oda mennek, és mindenkit legyőznek azért, hogy elnyerjék tőlük a Michelob Ultra sört. És igazából az egészben az a poén, hogy ez viszonylag egyszerű történet ám, tehát hogy ez sokkal-sokkal egyszerűbb, mint azok, amikről eddig beszéltünk történetvezetésben, mégis az a színészi játék, az nagyon-nagyon kitölti a spotot, és nagyon gazdaggá teszi.
Jön a legérthetetlenebb spot, ChatGPT. Nek a szuperbólos spotja.
De azért is mondod, hogy érthetetlen, hogy miért sikerült ilyen laposra.
Hát egyrészt az igen, meg hogy egyáltalán nem illik a képbe.
És nincs benne színészi játék
nincs sem. Nincs benne színészi játék sem, hát persze ChatGPT miért is kéne benne színészi játék, de nem túl kreatív. Én szeretem ez az ilyen animációkat, de mondjuk ez elfér egy mondjuk a The Morning Show-nak ez az intrója.
Hát igen. Ez körülbelül olyan, mint amikor játszottuk a TV pingpongot, ugye még azokkal a játékokkal, tudjátok, igen, a két igen, ilyen igen. Néhány pixelből álló léc, és a egy pixelből álló labdával, tehát hogy ennek ahogy a 80-as években a jövőt képzelték a számítás technikában, nekem ez ilyen szempontból egy picit hát semmiképpen nem tartalmazza semmiféle előnyét, márka előnyét, ígéretét a ChatGPT-nek, sem azt a hatalmas megfejtést, hogy ez az egész mesterséges intelligencia hol kinek hogyan járul hozzá az életéhez. Nekem ez egy ilyen szempontból is visszalépés, de maga a megvalósításáról, hát nem. Mi az a baj, hogy erről? Miért?
El tudjuk képzelni az 1.0-as ötleteknek így a sorba rakását. Tehát, hogy én el tudom képzelni azt, hogy ez hogyan alakult ki. ChatGPT vagyunk, mi vagyunk a márka, mi vagyunk a technológiának a következő mérföldköve, akkor ezt mondjuk el. Rakjuk sorba a technológiai előrelépéseket a civilizációból, kerék feltalálása, Magellán és a felfedezésekkora, nagy földrajzi felfedezésekkora, és így tovább holdra szálláson át, az első modemes internetes kapcsolatokig, bla bla bla, és a végén megjelenik a ChatGPT, és megkérdezi, hogy mit akarsz te ma tenni, vagy mit akarsz ma alkotni, ami azért tök érdekes, mert a 90-es években volt a Microsoft Windowsnak a szlogenje az, hogy és ma mit akarsz csinálni, tehát ugye ez is egy ilyen reciklált gondolat.
Itt meg most, hogyha ezt félretesszük, és a hatékonyságot nézzük, ugye amiket néztünk, reklámok, mindegyik ilyen eye-catching dolog, amitől nem fogsz felállni, sőt, marhára kíváncsi vagy, hogy mit akarsz hívni azzal a fókával, stb. És látunk még majd ilyeneket, színészekkel, sztorikat. Ez kb. Olyan lehetett szerintem, hogy na most kimehetek egy sörért, tehát azt hiszik, hogy ez egy inzert, ami fut kb. A képernyőn, tehát hogy ez nem egy showstopper
dolog. Igen, mert ők megpróbálták, tehát hogy volt ez a történet, ezt ugye föl kéne dobni, és akkor az volt, hogy csinálunk hozzá egy animációt, ami ezt így megmutatja, és az animáció az képpontokból áll össze, sennyi.
A Google-nek viszont sikerült emberi spottal reklámoznia a saját mesterséges intelligencia asszisztensét. Látunk egy apukát, aki állásinterjúra készül, és társalog ezzel az AI asszisztenssel, aki felteszi neki azokat a kérdéseket, amik várhatóan majd el fognak hangzani ezen az állásinterjún is, és úgy válaszol, hogy felidézi az apasságához köthető életképeket, mikor a gyermeke pici, és egészen a felnövéséig.
És inkább, ami fontos, hogy a skilleket, tehát azokat a skilleket, amit egy ilyen interjún elvárnak, hogy csapatjáték, szervezés, rendelkezésre állás, kreativitás, azokat mind ezekhez a helyzetekhez köti. Tehát igazából ugye úgy mutatja be, ő egy valószínűleg főállású apa, aki visszatér a munkaerőpiacra. Nekem ebben annyi sántított csak, hogy valaki, tehát hogy nem tudom, hogy ő 18 éves koráig látjuk a lányát, vagy egyetemre megy, vagy nem tudom, ott van a legmeghatóbb jelenet. Viktorra mind a ketten első láttuk magunkat egyébként ezen
nem
a
együtt,
ponton. De... külön néztük, de ugyanazt a hatást érte el. Tehát, hogy azért ez így, ez nem annyira életszerű, hogy valaki 18 évig gyesen van a gyereke, de ettől függetlenül ez a spot, ez mélységesen az érzelmekre. Hát kicsit háttérbe is szorul maga ez a szolgáltatás, hogy mivel járul hozzá az ő életéhez, szerintem de itt nem ez volt a cél.
És szerintem ez nagyon érdekes, hogy eddig ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, lásd az előző ChatGPT spot, meg több más kommunikációja, akár a Copilotnak, akár az OpenAI-nak, akár a Perplexitynek, mindegy. Mindegyik arról szól, hogy hú, most felforgatjuk a világot, fú, most forradalom lesz, fú, mostantól minden más lesz a technológia és az élet. És ez a spot azt mutatja, hogy nem ez történik, hanem az történik, hogy egy hétköznapi helyzetben ilyen nem túl tolakodóan, de tud segíteni egy hétköznapi életet élő embernek a mesterséges intelligencia.
A Lay's chips az pedig a cukiságra épített. Azt látjuk, hogy a krumpli farmon milyen odaadással és milyen szakmai tudással termesztik a krumplit, amiből aztán lesz a Lay's chips.
Beszéltünk arról, maga a megvalósítása iszonyatosan magas színvonalú, fantasztikus ez a spot, tehát szerintem simán egy játékfilmbe illő eszközök, meg minden van benne, egy kislány a főszereplő, aki az egyetlen szem krumpliát nevelgeti, hogy az is bele tudjon majd kerülni abba az izegő zacskóba, ami a moziban ugye idegesítő, de hogy ami nekem egy picit overkill ebben az, hogy ugye egyetlen üzenet, bár ugye nyilván ez egy dolgozatrajta stratéga, hogy egyetlen üzenetet szerettek volna eljuttatni ezzel a nem tudom hány milliós elhelyezéssel, hogy a Lay's chips az valóban krumpiból készül.
Ez egy nagyon kedves történet, tök megható, de igazából nem érzed azt, hogy egy kicsit ilyen parti kellék, egy ilyen móka kaja kategóriához passzolna.
Tehát, most itt nem az életérzést társítja a termékhez, hanem
próbálja alá támasztani azt, hogy igazi krumpliból van.
Nem ismerjük itt, ugye máskor már láttuk a Lay's chips, ugye focistától kezdve egy csomó ilyen helyzetben, ahol itt konkrétan a parti kellék volt. Nem ismerjük itt ugye a briefet, a piaci helyzetet, azt, hogy ott éppen miben van verseny, vagy mi van az amerikai fogyasztók fejében, hogy éppen milyen táplálkozási trendek mennek, és állítanak valamit. Tehát ez tök fontos, hogy lehet, hogy itt ez egy iszonyatosan fontos üzenet volt. Csak hát innen nézve, egy picit erősnek érzem ezt a majdnem két perces ki tudja hány millió dollárból forgatott és elhelyezett spotot, hogy tényleg ez az egy üzenetet menjen át.
Ezzel szemben az Uber megmozgatta a fantáziáját, az Uber Eats, hiszen az Uber ugye beszállt már egy ideje a kajakiszállítós piacba is.
Ráadásul úgy, hogy nem tudom, hogy itt már műsorban vettük elő a reklámaikat, de az elmúlt 4-5 évben, ami nekem szembe jön, elképesztő. Tehát, hogyha ilyen, arról kell beszélni, hogy hol vannak innovatív megoldások, ők mindig topon vannak, elképesztő, jól elhelyezett, elképesztő, jól kitalált spotok vannak. Emlékezzünk csak a Robert De Niroval készült spotra, ami szerintem ilyen top.
Itt két nagyon különböző spot készült, az egyik Matthew McConaughey-vel, aki el akar adni egy sztorit.
Picit félbe szakítalak, Viktor, csak hogy így kiemeljem a hallgatóknak, hogy kettő külön spot, kettő külön forgatás ugyanabba a Super Bowl-ba. Tehát, hogy ez azért egy nagyon súlyos befektetés az Uber Eats részéről ebbe a kampányba.
A Matthew McConaughey által játszott karakter el akar adni egy történetet, Javier Bardem viszont a világ főgonoszát játssza.
És tényleg ez az érdekes, hogy két teljesen más megközelítés, két teljesen más történetszál, mind a kettő kb. így odafut ki, hogy ha kényelmesen, meg anélkül, hogy így bonyolódás lenne, enni akarsz, akkor az Uber Eats-et válasszad. Az egyikben ugye Matthew McConaughey azt a felfedezését akarja eladni, és abból akar dokumentumfilmet csinálni, hogy szerinte az amerikai focit az élelmiszeripar találta ki, hogy még több kaját el lehessen adni.
Ezzel egyébként, amit nagyon szeretünk a reklámokban, hogy egy kicsit, nem kicsit, nagyon önironikus is, hiszen azonnal bejön a végén a packshot, hogyha kajára van szükséged, akkor honnan rendeled, és azt még fontos itt elmondani, hogy nyilván borzasztó sokat investáltak ebbe a készpontba, elkészítésben, elhelyezésben is, tehát most ne is számoljunk fejben.
Sztárokat.
De hogy konkrétan a legjobb helyre tették ezt, tehát hiszen, ha valakinek ott, ez egy jó 3,5 órás mérkőzést azt kell tudni, tehát ha valakinek ott eszébe jut, hogy legyen, akkor
nincs más, mint az Uber Eats, mert nem fog neki állni főzöcskézni ugye a mérkőzés közben, úgyhogy ez is nagyon reflektál arra, hogy mikor is játsszák le ezt a spotot, és mi is történik. A másik spot, abban pedig ugye azt látjuk, hogy látunk egy ilyen rejtőzködő technológiai mágust, egy ilyen Peter Thielnek képzelhető karaktert.
Ez picit nekem a Dűnére hajazott így azért ezek a fekete grafit épület részletek meg egyébként.
Brutalista. Ráadásul, és ő pedig éppen miután egész nap azon dolgozott, hogy hogyan veszi át a világuralmat, a világhatalmat a műholdak hekkelésével együtt, és nagyon szigorúan viselkedik ott az embereivel, mint egy igazi ilyen nagyon céltudatos
főgonosz
és vezető, utána így kis lábtámaszos fotelben lepihenve, kedvenc dalát nézve, hallgatva és dudolgatva a tévén, Uber Eats-et eszik, ő sem akar. Tehát, hogy igazából két komplett erős storytellinges történet, ami csak arról szól, hogy igen, te most éppen néznéd a meccset, és miközben nézed a meccset, nem akarsz főzni, úgyhogy gyorsan akkor, ha éhes vagy, akkor rendeljél kaját.
És ez volt az utolsó spotunk, szóval gyors konklúziót kérek mindkettőtöktől.
Én azt emelném ki leginkább, amiről már volt szó a Golden Drum értékelő műsorban is, mennyire előre tör újra a humor a reklámban, mennyire a márkák arra törekednek, hogy olyan fordulatokat tegyenek a spotjaikba, amitől így elkezdesz mosolyogni, meg ilyen nagyon derűs dolgok történjenek.
Én amikor valakivel beszéltem ezekről a spotokról, mármint ugye a 66 spotról, akkor azt tűnt fel, hogy mindenkinek úgy érzi, hogy ezek ilyen lárpullár dolgok, tehát hogy azért a nagymárkák rengeteg pénzért inkább csak így a szórakoztatása meg, de ahogy most elkezdtünk ezeket elemezni, azért itt nagyon-nagyon sokszor kiderül az, hogy iszonyatosan mély stratégiai gondolat van a mögött, hogy miért pont ezzel az üzenettel vannak abban az időpillanatban jelent. Tehát szerintem itt mindenféle storytelling, fan és vizuális őrületek ellenére elképesztően átgondolt az valahol a háttérben, hogy ez miért pont akkor a pillanatban kell, hogy ez látszódjon.
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, és köszönjük a figyelmet is. További jó rádiózást, ez volt a Rebrief, találkozunk jövő héten a Viszonthallásra.